Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután a legfrissebb Földgömb magazint, ütjük föl Szőlősi Mátyással, aki író, dokumentarista, fotós. Jártál már itt, beszélgettünk már Kárpátalja a háború árnyékában.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
16-tól indul a történet, ugye azóta jársz Kárpátaljára?
Így van, 2016-ban voltam először a Beregszászi járásban, akkor is egy fotóriport miatt. Egy barátom hozta szóba azt a házat, ahol akkor mentem fotózni, ahol 50 család élt, elég súlyos körülmények között.
Ez a Gagarin utca?
Igen, ez a Gagarin utca, ez Beregszásznak a határában van igazából, tehát abszolút a periférián. És elmentem oda fotózni, és ami igazán lényeges ebből a történetből, hogy akkor azért beleláttam ennek a háznak az életébe, illetve ugye hát ukránok, magyarok és romák is élnek ebben a házban, ez a ház ma is létezik. És megismertem ott egy családot, Viktóriát és a férjét is, a gyermekeiket, akik hát már akkor is nagyon kitűntek ebből a közegből, kicsit elszeparálva éltek, próbálták tartani magukat, igényesebbek voltak, azt gondolom.
Följebb, ugye?
Igen, és azt gondolom, és ezzel nyilván nem a többieket akarom abszolút megítélni, csak azt, hogy látszott, hogy ők megpróbálnak kitörni ebből a helyzetből. És ráadásul Viktória komoly viszér problémákkal küzdött a 2017-ben, mikor visszatértem, kiderült, hogy a férje is sajnos beteg, aki egyébként katona volt és Donyecben szolgált, ugye akkor is ott már kvázi háborús helyzet volt,
csak
ugye a keleti, igen, csak nem úgy, mint most. És hát 4 gyerek volt, azóta most már 5 gyerek van, és ők, hát egyrészt gyűjtöttünk nekik, és ennek nagyon örülök, hogy az összejött, mert már akkor is megmutatkozott az, ami egyébként idén is, hogy sokan ráeszméltek, ha nem is azonnal a háború kitörése után, de hamar ráeszméltek arra, hogy a kárpátaljaiaknak azért segítségre van szükségük, és ők szerencsére eljöttek abból a házból. Most egy kis házacskában élnek egyébként nem messze onnan, egy faluval arrébb, de már akkor is nagyon komoly tapasztalat volt ez, és nyilván nem csak ezt a házat láttam, hanem Beregszász és a környékének is az állapotát, és azt kell, hogy mondjam, hogy azóta ez, ha nem minden tekintetben, de sok szempontból romlik, mint az ott élőknek a helyzete.
Mert lapozgattam, olvastam a cikket, néztem a képeket, és azon gondolkoztam, hogy milyen piszak nehéz a te műfajod is, ugye te író, dokumentarista, fotós vagy, mert egy rádióriportban vagy tévériportban az ember valamit mond, akkor utána azt megítélik, ugye? Mondanak ezt is, azt is róla, meg mindenki, aki közszerepel. De egy fotós is, letesz egy fotót, és azt mondják, hogy hát azért Beregszász nem ilyen, Beregszász sokkal jobb, vagy Beregszász sokkal rosszabb. És hát mondtad is, hogy azért, szóval nem mindegy, hogy mit mutatsz meg, hogy mutatsz meg, mindenkinek nem lehet tetszeni, meg nem is kell tetszeni, ez nem is cél, de hogy milyen kényes műfaj ez. Megmutatni
nagyon.
Akkor azt a szegénységet, nyomort, mit fölírtam magamnak, ez a tanástalanság meg a tehetetlenség.
Igen. Ezt próbáltam kihangsúlyozni a szövegben is, mert nyilván, hogy maga a ház sem, tehát a háznak a szintjeit, egy földszint és plusz 3 emeletes házról van szó, ott is azért vannak különbségek, vagy voltak különbségek, hogyha a 2016-ot vesszük alapul, és ez most is így van, tehát akár a háborús időszakban is, tehát nyilván vannak olyan házak, vannak olyan részei, akár Beregszásznak, vagy a környező falvaknak, ahol élnek olyan emberek, akik jobb körülmények között élnek, tehát hogy nem
úgy, ahogy... Minden településnek van rózsadombja.
Így van, és nyilván nem véletlenül, nem csak a lokáció miatt, hanem nyilván nem véletlenül menekültek sokan magára Kárpátaljára is, tehát akik nem jöttek mondjuk át Magyarországra, vagy nem mentek át Lengyelországba, vagy más nyugat-európai, vagy nyugatabbra lévő országokba, azok Kárpátalját vették célul, és sokan...
És ott bivakolnak tulajdonképpen.
Így van, sokan vannak most is szerintem ott, és nem lehet mindenkinek megfelelni, ezt jól mondod. Én a szövegben, amit akkor írtam a házról, és az akkor élményeimről is igyekeztem kihangsúlyozni, hogy ez nem Kárpátaljáról szól ez a szöveg, hanem arról a házról, és bár most ugye Kárpátalja háború árnyékában, ez az alcíme gyakorlatilag ugye ennek a szövegnek, de azért szerintem a képek is, és hogyha valaki elolvassa magát a teljes anyagot, akkor azért látja, hogy itt bizonyos esetekről van szó, és nem egy általánosításról. Tehát, hogy nyilván nem tudom az egész kárpátaljai területet lefedni, és nem tudom mindenhol képeket készíteni, és ugye most ráadásul ez egy háborús helyzet, tehát ez mindenféleképpen speciális.
Szóval elindult ez a történet a Terészedő 16-ban, és akkor láttad azt, és mutattad azt, amit akkor lehetett látni, és most újra visszajársz, ugye 22 márciustól a háború kitörése óta tulajdonképpen folyamatosan.
Így van, március 1-én már útra keltem, és hát érezhető volt ez a tanástalanság, ez a bizonytalanság, az a kihaltság, ami ugye, mert ugye akkor még nem voltak ott harcok, illetve hát jelen pillanatban sincsenek, bár ugye csapódott be lövedék, meg voltak ugye különböző hírek ezzel kapcsolatban, de nyilván olyan harcok nincsenek Kárpátalján, mint mondjuk Harkiv környékén, vagy Mariupolban, vagy lehetne még sorolni a háború sújtotta területeket, de maga a régió előtte is elég nehéz helyzetben volt. Ennek ugye nyilván vannak gazdasági, akár politikai okai, én nem ezekre fókuszáltam, vagy nem ezeknek a felkutatására, hanem inkább az emberi történetekre fókuszáltam. Tehát arra, hogy miért hagyják el az emberek Kárpátalját, ugye 14-től mondjuk a 14-től kezdve rengeteg fiatal hagyta el Kárpátalját, és ugye ezt szokás is hangsúlyozni, ezt akár például a beregszászi vezetés is hangsúlyozza, vagy akár más, akár a segélyszervezeteknek a vezetői is, ugye, hogy azok, akik távoznak Kárpátaljáról, mondjuk a más magyar lakta, tehát határon túli magyar lakta területekkel ellentétben, nem feltétlenül mennek vissza. Mert a jövőkép olyan, hogy tehát igazából nincs perspektíva.
Olyan 100 éves lemaradás akadam megy először, vagy ott benyomásokat gyűjtött meg a háború, akkor azt szoktam mondani, vagy sokan mondták azt, hogy
bizonyos szempontból igen, tehát nagyon komoly a lemaradás, tehát hogy jól mutatja azt, amikor először átléptem most idén március 1-én a határt, és elmentem Beregszászig, az egy fél órás út volt, pedig 7 kilométerre van Beregszász a határtól. Tehát, hogy az utak állapota, az infrastruktúra, akár a házak állapota, ahogy az emberek, bizonyos emberek élnek, és elég sokan, főleg az idősebb generációban, meg amennyiből élnek. Tehát, hogy egy átlagos nyugdíj 2500 grivnya. Tehát az mennyi 25-30 ezer forint. Tehát, és az árak mondjuk a 70-80%-án állnak a magyarországi árakhoz képest. Tehát akkor el lehet képzelni, hogy hogyan próbálja beosztani a pénzét egy idős ember. Főleg akkor, hogyha elmegy az unoka, meg elmegy a gyerek, meg elmegy a családnak az a része, akik még mondjuk a földet meg tudnák, tehát a földet tudnának foglalkozni, és meg tudnák termelni azokat a dolgokat, ami az időseknek is jó. Tehát ez egy borzasztóan összetett és nehéz probléma.
Amikor legelőször, hogy több egyszer mentél el Beregszászra, Gagarin utca, itt van ez a ház, az a bérház, ez bérház, tulajdonképpen lehet
így
mondani.
Így van, így van.
Akkor valaki vitt, vagy bekopogtál, nem tudom, mert valahol ajtó sincs, az látszik, de mindez, a bekopogtál, és azt mondod, hogy te itt vagy Magyarországon, hogy újságíró, vagy dokumentumot szeretnél fotózni.
Tehát vitt egy barátom, aki helyi, akinek volt helyismerete, aki ismerte ezt a családot, akiket ez elengedhetetlen, tehát így is volt.
Tehát nem csak egy családhoz mentél be, hanem sok családhoz mentél.
Tehát gyakorlatilag én egy riportot szerettem volna akkor készíteni a házról, amiből inkább egy portrésorozat lehet, azt lehet mondani, bár nyilván más jellegű képeket is készítettem, nem csak portrékat, de volt feszültség abból, hogy nem is abból, hogy ott vagyok, hanem ugye nehéz bizonyos szituációban, vagy bizonyos életkörülmények között megértetni azt bizonyos személyekkel, vagy hogy ne legyen belőle feszültség úgy elmondani, vagy úgy közelíteni, ez egy nagyon érzékeny dolog. Itthon is, bárhol az, és ez teljesen érthető is, és én nem vagyok az a valaki, aki erőlteti a dolgokat. Tehát ezért nem is készült el teljes egészében ez a riport akkor. Nyilván írtam a házról, meg az ottani tapasztalataimról, meg megismerkedtem ezzel a családdal, akiket említettem, de hogy ott azért a jelenlétem nélkül is jelen van a feszültség, persze. Jelen volt a feszültség
nem
akkor
biztos,
is.
Nem biztos, hogy jelenzik oda egy fotóssal, meg az ember szegénységét, ha tudatában most minden nem tudatában, nem feltétlenül akarja mutogatni.
Igen, ezért is értékeltem át a helyzetet, és ezért is léptem más irányba, és konkrétan kezdtem el azzal a családdal foglalkozni, mert az ő útjukat követem, velük folyamatosan kapcsolatban vagyok, és például most, amikor kimentem márciusba, áprilisba, májusba, akkor ők segítettek nekem, ugye nyilván ők, nekik szintén van helyismeretük, vannak kapcsolataik, tehát hogy kölcsönösen segítjük
egymást. Most már négy gyerekük, négy,
most már öt.
Öt, és azért nem kell a fiatal embernek bevonulni katonának, ugye?
Mert... ez egy nagyon necces kérdés, ugye, mert akár Beregszászon például szedegették össze az embereket is, tehát hogy konkrétan az volt, hogy valaki álltak kenyérért tényleg a sorban, és oda mentek hozzá, és akkor holnap jelentkezzél. Tehát, hogy voltak ilyenek is. Ő egy ideig hivatásos katona volt, és őt a betegsége miatt leszerelték, és ez is kérdéses most azt hiszem Ukrajnában, hogy ez hogyan működik, hogy ez élem még, vagy a háborús esetre, vagy helyzetre nem vonatkozik.
Rákos is vagy van, öt gyereked
igen,
is,
neki van, neki van egy komoly betegsége, és úgyhogy nagyon speciális a helyzet, igen.
És akkor most, ha így nézzük, akkor mi a különbség az 5 évvel ezelőtti állapotokhoz képest? És a legnagyobb kérdés az egész cikkedben, ugye ezt jól érzem, hogy, és azt mondod, sokan ezt föl is teszik neked, hogy mi a fenéért maradnak az emberek ott, amikor ennyire kilátástalan, ennyire tanástalan, ennyire lehetetlennek tűnik a helyzet, amit a fotók mondjuk dokumentálnak.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. A cikkben is próbáltam kihangsúlyozni, hogy azért ez mégiscsak az otthona ezeknek az embereknek. Szóval, hogyha nyilván, hogyha arra gondolunk, hogy az országunk másik végében lőnének mondjuk településeket, akkor mi is elgondolkoznánk azon, hogy elmennénk. De azok az emberek, akik ott maradtak, általában akikkel találkoztam, ők vagy egyedülálló idősek, vagy olyan családok, például egy feleség mondjuk 3 gyerekkel, vagy mondjuk 4 gyerekkel, akinek mondjuk a férje akár a fronton van. Tehát ugye volt például egy fiatal hölgy, akit elvittem a határig, ez áprilisban volt, akinek a férje a fronton van, 2 gyerekkel elvittem őket a határig, és ugye akkor át se tudtam érezni azt, hogy mit jelent az, hogy ő elhagyja ezt az országot, és hogy mondjuk a környezetének, meg a...
Igen, és hogy a... Felelősség is van ebben.
Így, hát ebben nagy felelősség van, és teljesen megérti az ember, hogy 2 kisgyerekkel el akar hagyni az országot, de aztán kiderült, utána beszéltünk még, amikor már itt volt Magyarországon, és egyébként visszament pár héttel később, hogy ugye a család hogyan reagál. Tehát nyilván egy férj ott van a fronton, ugye kvázi lehet, hogy árulásként tekintettek abszett arra, hogy a gyerekekkel ő lelépett kvázi. Most ezt idézőjelben mondom. Hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. És ugye találkoztam fiatal férfiakkal, akik ott maradnak, és pont, hogy például találkoztam Gáton egy vendéglőt működtető apával és a fiával, a fia kiváló birkózó volt, és egy igazán stram, életerős fiatalember, és benne van a pakliban, hogy akár elviszik katonának, hogy ők például minden nap élelmiszerrel és főzéssel segítik a környező falvakban élő időseket. Tehát vannak, akik küldetésként tekintenek erre. És volt olyan édesap, akivel találkoztam, hogyha nem lenne a 3 gyereke, és mondjuk ugye, és nem egyedülálló apa lenne, mert a felesége elhunyt rákban pár évvel ezelőtt, akkor nem is gondolkozna azon, hogy elmenjen, hogyha egyedül lenne. De nyilván a 3 gyerekkel ezt nehéz megoldani, mert egy idegen országban, idegen környezetben neki ugye dolgoznia kellene. Tehát, hogy ezek minden eset külön világ, és ugye nem szabad és nem is lehet általánosítani.
2 dolog jutott eszembe. Az egyik az közhelyes, azzal nem mondok neked újdonságot, de az kemény, hogy ahogy most mi belemegyünk ebbe az őszbe, meg térbe itt Magyarországon, meg ebbe az egészbe, ami körülvesz minket, egyre el fog fogyni az a lendület, ami most még az elmúlt hónapokban tapasztalható volt, mert tehát érinted a cikkben a segélyszervezeteket, igen, a máltaiakat, is, hogy mekkora meló, hogy mekkora munka, igen, és igen, hogy, igen. Meg az ottani a helyiek, akik segítenek, bárki jön, még jön keleten,
ez nagyon fontos, igen.
Hogy ezzel mi lesz akkor, amikor itt nálunk szorul a hurok, meg szorít a kapca, ez az egyik. A másik meg egy ötletem van. Tudod, én is sok emberrel beszélgetek, és nagyon sokan megítélik a menekülteket, de 2 fél ember van. Az egyik úgy ítéli meg a menekülteket, hogy elmegy, ahogy te. Vagy ott van a határon, segít, vagy itt a pályaudvaron, vagy bárhol találkozik meg. A másik pedig az, aki látja a menekülteknek a tejszínhabját, az Audisokat,
igen, igen,
meg
igen,
a Maseratisokat.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés.
Hogy
szintén
velük beszélgetni, vel őket fotózni, hogy ők, mert amit az előbb mondtam, hogy bármi történne ebben az országban, akkor aki itt először elmenne, az nyilván az lenne, aki nyelvet beszél, meg tudja fogni a pénzt, az aranyat, a szép autót, ugye, és megy.
Így
és
van.
Az majd látszik valahol egy másik országban. A nyomor, meg a vége, az majd jön később.
Igen, hát ahogy ezt láthattuk is, így van, vagy ott marad a legrosszabb.
Igen, legrosszabb. Igen. Érdekes lenne ezt egyszer megmutatni. Senki nem, szerintem nem mutat. Te tudod, én nem vagyok fotós szakember.
Igen, hát ez egy nagyon, szintén nagyon, mert ugye láttam azokat, akik akár odaérkeztek Kárpátaljára.
Persze, meg itt látod, itt a belvárosban,
meg látod itt a belvárosban is. Igen,
sokan.
Igen, mondjuk én fotóztam olyanokat, akik például Tiszabecsnél, vagy mondjuk Beregsurálynál jöttek át, és ugye ez is nagyon nehéz, mert ott a jó autó, de ki tudja, hogy mi veszett el. Szóval lehet, hogy már csak az a jó autó van, meg mondjuk a bankszámlán valamennyi pénz, az is ki tudja, hogy mennyi. Szóval ez is nagyon vékony jég. Szóval azért, valaki egy nagy terepjáróban, de lehet, hogy mindenét lebombázták.
Abszolút.
Tehát, hogy, tehát hogy igen.
Nem így
igen.
ítélünk.
Így van, így van. A tehát, hogy ezt a nagy autóból ítélünk, és ez valahol nyilván, mert ugye például, amit mondasz, és ez nagyon fontos, hogy például a Beregi térség, ugye a magyarországi része, szintén komoly problémákkal küzd. Tehát, hogy sok szegény ember él ott. És ugye azt látják, hogy jönnek át a, nem tudom, Volvo terepjáróval a valaki, és ő kapja a segélyt, és ők meg miért nem kapja. Szóval ez egy valahol jogos dolog, ugyanakkor meg mégis nagyon, nagyon problematikus. Igen, ezt nagyon, nagyon, nagyon érdekes és fontos lett volna, vagy lenne bemutatni. Ez egy jogos felvetés.
Hogy az volt az alapkérdés, mert ezek csak itt a gondolataim voltak az alapkérdés, az, hogy az 5 évvel ezelőtti helyzethez képest te most ott mit mondasz? Meg az emberek úgy nagy többségében mi, hogy gondolkoznak? Azon túl, hogy vegyes, van, aki menekül, van, aki el tud jönni, autóval, autó nélkül, 2 batyúval, 6 gyerekkel, van, aki meg ott marad.
Találkoztam olyannal is, aki visszajött időközben. Tehát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ők igenis itt szeretnék élni. Tehát fiatal is, igen, tehát most igen. Konkrétan fiatal férfire gondolok. Tehát, hogy például a Viktóriáikhoz bejött egy srác, és a Viktória elhűlve nyilván csinált neki ételt, meg oda tette el, és azt mondja, hogy de jó, hogy visszajöttél, de közben nekem már a 4 szem közti beszélgetés alatt azt mondta, hogy ő, ez hihetetlen, hogy visszajött. Tehát, hogy el fogják vinni katonának, és ott fog a fronton harcolni. Én azt gondolom, hogy akik ott élnek, és mondjuk családosok, maradjunk náluk, tehát ahol gyermekek vannak, vagy akár unokák vannak, vagy mondjuk idősebbek vannak, ők nem fognak eljönni, mert ott van az életük, ott van a ház, ugye ez egy nagyon jó példa szerintem, hogy a Viktóriákkal szemben lévő család volt az egyik első, aki elhagyta Makkos Jánosit, amikor kitört a háború. 2 vagy 3 nappal utána már elmentek. És Viktóriáikra rábízták a ház, odaadták a házkulcsot, itt vannak az állatok, van disznó, meg voltak nem tudom, tyúkok. És akkor léci gondozzátok. Igen. És aztán 2 hét múlva visszajöttek, mert rájöttek, hogy ki fogják fosztani a házat, az állatok meg fognak dögleni, mert nyilván a Viktóriáik, vagy bárki nem tud ez. Tehát, hogy azok, akik ilyen körülmények között élnek, és egy ilyen struktúrát alakítottak ki, vagy ennyire beágyazottak, azok nyilván ott fognak maradni. Azoknak az idősek az életük, is ott fognak persze. maradni, mert ők meg most nyilván, hogy a cikkben van egy félig, vagy hát nem félig, hanem hogy enyhén mozgáskorlátozott, vagy mozgáskorlátozottsággal küszködő hölgy, illetve egy vak asszony, vagy hát súlyosan látássérült asszony, akiről írok, tehát nyilván ezek végletek, de hogy egy kicsi faluból, mondjuk rokonság nélkül, autó nélkül, hová? Tehát, hogy hová megy el ez az ember? Vagy mit fog kezdeni
jó,
egy 70-ig?
Jó, de nem szélsőség, mert mondod, igen. A 4 gyereket, az egyik beteg, hiperaktív, a másik mozgássérült, tehát így már egy 4 gyerek egész. És azt mondtad, hogy rengeteg a rákos. Ez egy érdekes szál ebben a cikkben, hogy nagyon sok a rákos beteg.
Igen, ez annyira szembetűnő volt, ugye, hát erről azért a különböző, tehát az elmúlt években azért erről sok szó esett, ugye nyilván egyrészt a kutatások kapcsán, másrészt akár filmek, vagy ugye történelmi események, mondjuk filmeken, vagy irodalmi műveken való feldolgozás. De amikor szembe jön, az egészen más, hogy készítek 20 interjút, és abból 17-en arról beszélnek, hogy vagy ők maguk küzdködnek rákkal, vagy győztek le valamilyen rákos betegséget, vagy a fiúk meghalt benne, vagy a fiúknak a felesége, vagy az egyik unokájuk küzd ilyesmivel, szóval, hogy egyszerűen annyira szembetűnő volt ez a jelenség, ez a problémakör, hogy nem tudtam nem megemlíteni, mert hát Ukrajna ezek szerint, és hát ez a keleti régió, ez nagyon
súlyosan érintett
ebben, és láttuk azt, tehát Rip Péterrel például, aki egy operatőr, áprilisban találkoztunk odakint, és aztán 2 napig együtt dolgoztunk, ő is megemlítette nekem, hogy azok, akikkel interjút készített, mielőtt mi összefutottunk, azok is szinte mindenki beszélt erről, vagy szóba került, és hát láttuk, hogy hogyan néz ki maga a környezet, szóval, hogy szennyezik a folyókat, hogy mennyire, ugye nincs benne a kultúrában, a gondolkodásmódban az, hogy óvják a környezetüket.
Hát aztán főleg és
most aztán meg erre nincs is lehetőség, meg nincs is.
Bolond, aki szóba hozzá, igen.
Igen.
Mikor mész legközelebb?
Szerintem, ha minden jó megy, akkor augusztus vagy szeptember eleje körül, augusztus végén, szeptember elején tervezem. Most ilyen magánéleti dolgok miatt egy kicsit ez tolódik, mert nekem is kell foglalkoznom bizonyos dolgaimmal, de tettem ígéretet például a nagybégányiaknak, hogy segítek nekik bizonyos fényképek elkészítésében, illetve nyilván Viktóriáikkal is, akiket említettem, ugye jó volna találkozni, és még folytatni ezt a munkát valamilyen formában, illetve hát szerencsére ugye, mivel a közösségi oldalakon közzétettem ezek közül a képek közül, és történeteket is megosztottam, ezért elég sokan megkerestek azzal kapcsolatban, hogy támogatnának konkrétan családokat, vagy konkrét személyeket, akikről én írtam. Úgyhogy ezeket a segítségnyújtásokat, vagy azt, hogy azokat a dolgokat, amiket felajánlanak ezek az embereket. Igen, én is tudok ebben részt venni, és ezt jó szívvel is csinálom, úgyhogy ez még vár rám majd szeptemberben.
Meg a Gagarin utca. Nagyon szépen köszönöm, Szőlősi Mátyás, író, dokumentarista, fotós, a legfrissebb Földgömb magazin Ott maradók, Kárpátalja háború árnyékában. Köszönöm, hogy itt voltál.
És köszönöm.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.